91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Népszerű a Máltai Szeretetszolgálat szimfónia programja. Havonta fogadóórát tart a Gyöngyösváros Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület. Toborzásba kezdett Sárospatakon is a DVTK csapata. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. A Máltai Szeretetszolgálat szimfónia programja indulása óta közel 4000 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket tanított meg hangszerrel játszani. A programot a szociális munka részeként közösségépítésre használják, valamint a kezdeményezés a sikerélményével is megajándékozza a gyermekeket. Az idén országszerte 40 felzárkózó településen mintegy 1000 általános iskolás gyermek vett részt a Máltai Szimfónia program foglalkozásain, ahol a zeneoktatás nem a hagyományos módon, hanem a szeretetszolgálat által kidolgozott, speciális módszertan szerint zajlik. A Szimfónia program számos Borsodabolyai-Zemplén vármegyei településen is elérhető. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője tájékoztat.
Nyáron is voltak foglalkozások egyébként, tehát nem kötődünk teljességgel az iskolai működéshez. Sok helyen nem is az általános iskolákban tartják a foglalkozásokat a kollégák, hanem a szeretetszolgálat által működtetett, vagy esetleg partnerszervezetünk által működtetett jelenlétpontokon, vagy valami más közösségi helyen. Van, ahol az iskola fogadja be a programot, van, ahol ezek az intézmények. Nyáron is sok településen zajlottak foglalkozások, nem volt egész nyarat érintő szünet. Szeptemberben, hát de a tanévkezdés természetesen azért megkerülhetetlen, úgyhogy szeptemberben valóban lesznek új helyszíneink is. 40 településen mintegy 1000 gyermek részvételével folytatódik, illetve hát elképzelhető, hogy óvodai képzésekkel is bővül szeptembertől a program. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a zenei képzés, ez nálunk a szociális munkának a része. Tehát alapvetően nem tehetségkutató, nem egy alternatív zeneiskola, hanem elsősorban a gyerekek képességeit kiteljesítő, esélyteremtő program. Annak idején ez egy kísérleti jelleggel 12 évvel ezelőtt úgy indult, hogy a Monori Roma telepen a kísérletben részvevő zenetanárok megálltak hegedülni a sarkon, és azok a gyerekek, akiknek nagyon tetszett, azokat beinvitálták a közösségi helyiségbe, hogy akkor elkezdhetnek hegedülni, tanulni, és két hét múlva ezek a gyerekek koncertet adtak. Addigra a hegedűn mindenki körülbelül egy hangot tudott teljesen tisztán megszólalni. A tanárok kiálltak, játszották a Boci-Boci tarkát, Gilice-Gilice, Gólya-Gólya-Gilice, stb. Tehát az ismert néhány gyerekdalt, és ők játszották az egész dalomat, a gyerekek pedig azt az egyhangot, amit ők akkor tudtak, pontosan akkor szólaltatták meg, amikor az a dallamban következett, és kívülről úgy nézett ki, hogy ők már zenélnek. Óriási sikert alattak, felfigyelt rájuk az egész telep, mindenki zenélni akart, zenélni, tanulni akart, innentől kezdve. És a tanév végére kiderült, hogy a gyerekek, akik ebbe a programba bekapcsolódtak, átlagosan 1-1.5 jegyet javítottak az általános iskolai teljesítményükön. És igazából ezért csinálja a Máltai Szeretetszolgálat, hogy azok a gyerekek, akik az iskolában a hátcsópadba ülnek, akik kiszorulnak a figyelem középpontjából, a problémás gyerekek, akikre a tanárok nehezen figyelnek oda, meg hát egyébként akikkel sok minden más nem történne a hátrányos körülményeik között, azoknak legyen közösségük, ahova tartozzanak, és átéljék az együttzenélés kapcsán a sikernek az élményét, és ez rengeteg energiát szabadít fel bennük, kiteljesedik a képességük, és lehet, hogy valakiből nem lesz előadó művész, de lesz belőle egy teljesen jó autószerelő, miközben meg lehet, hogy ha másképp alakul, akkor talán kibukna az általános iskolából. Tehát alapvetően így értjük azt, hogy a zeneprogram elsősorban a szociális munka része a Máltai Szeretetszolgálatnál. A tervek szerint Felsőgagy lesz újonnan belépő helyszínünk, és egyébként Baktaki, Fulókért, felsővadász, amik jelenleg aktuális helyszíneink, és hogyha esetleg észak-magyarországi területen mondhatok még egy-két települést, ami nem feltétlenül Borsod megye, Nógrád megyébe Karancságon nagyon erős a programunk, Neves megyében pedig Tarnabod és Tarnazsadán két olyan település, ahol majdnem a kezdetektől zajlik a program, és onnan például már több zenekar is alakult, ahol a gyerekek játszanak, és önálló esteket képesek adni, illetve hát megjelentek közöttük az első olyanok, ugye 12 éve tart a program, akik az első időszakban növendékek voltak, és most már iskolát végzett, képzett komoly zenetanárként maguk is oktatják a gyerekeket.
Minden hónap első keddjén fogadó órát tart a Gyöngyösváros Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület. Arról, hogy miért van erre szükség és mi a célja, Tóth Ildikó elnökségi tagot kérdezzük.
Minden hónap első keddjén lesz majd ez a fogadóra, tehát majd októberben indul. Életre hívta valami. Mi volt az, ami életre hívta, hogy legyen egy ilyen fogadóra, egyáltalán egy ilyen kezdeményezés?
Gyakorlatilag ez egy folyamatban lévő sorozat, úgymond, mivel telefonon elérhetőek vagyunk, e-mailben, megkeresnek bennünket a városlakók, azaz ugye Durándát tudjuk, a Gyöngyös északi város részében lévő szegregátum, amiben jelen van mindennapos probléma a drog, a lopások, a betörések, a rablások. Ezek kapcsán ugye a városlakók, akikkel szinte napi kapcsolatban vagyunk, a rendészettel, a rendőrséggel, ezért próbáltuk meg, hogy komplexan kezeljük a történetet, és csináljunk egy fogadóórát, ahol a KMB-s, a városrendész, a polgárőrség, sőt nem utolsó sorban a terület képviselője, a kettes körzet önkormányzati képviselője is jelen lesz. Eljönnek a városlakók, elmondják a problémáikat, mi jegyzetelünk, továbbítjuk a illetékes hatóságnak, szakhatóságnak, ha szükség van rá, és ott megkapja helyben az eligazítást, úgymond, hogy milyen irányban indulhat el a problémájával, mert mindent nem lehet ott helyszínen kezelni, de mégis segítséget tudunk nyújtani abban, hogy hol tudja rendezni, ha mi nem tudunk segíteni.
Helyszínének hol fogják ezt tartani?
Gyöngyös, Fuvaros utca 1, ez a polgárőr bázisnak a telephelye, és minden hónap első kedjén, ahogy beszéltünk róla.
Hogyan segítheti ez egyáltalán a polgárőrök munkáját, a lakosság bevonását, hogyan tudják ezt működtetni? Mert hogy gondolom, hogy nem rövid távon gondolkodunk, így van?
Így van.
Tehát nem azt jelenti, hogy most lefut vagy 7 ilyen fogadóra, aztán vége.
Hosszú távon gondolkodunk, rendszerességre törekszünk. Gyakorlatilag ez egy híd, vagy egy kapocs lehet a lakosság és a polgárőrség, a rendőrség, a rendészet között. Összegyűjtjük a területen lévő problémákat, és továbbítani tudjuk az illetékeseknek. Tehát a bizalom a legfontosabb. Tehát ahogy megkeresnek minket telefonon, személyesen megállítanak az utcán, közlik, hogy milyen problémát észletek. Itt nagyon sokrétű a dolog. Itt az illegális szemétlerakás, az égetések, aztán a kóborebek. Nagyon sok irányból kapunk jelzést, hogy hova tud fordulni, mit tud tenni, ki tud ebben neki segíteni. Van, aki ugye már járni alig tud, nagyon kevés, előregedett a lakosság jelentős része. És ők azok az emberek, akiknek segítségre van szükségük. És ezt a hidat próbáljuk mi közelebb hozni, hogy át tudjanak jutni, és meg tudják oldani a mi segítségünk által akár a problémát, mert ugye nem kell neki bemenni a hivatalba, nem kell kérelmet írni, hanem ott helyben, ugye ott lesz a KMB, és ő, ami a rendőrség részéről felvilágosítást tud adni, azt helyben megteszi, majd a városrendész, nagyon jó a kapcsolatunk mind a három szervezettel, bármi problémánk van, azonnal a segítségünkre vannak.
A TOP Plusz forrásból Szolnokon és térségében induló óvoda és iskola fejlesztésről számolt be a Vármegye székhelyen tartott sajtótájékoztatón Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője, és Szalai Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztésért felelős miniszteri biztos. Elhangzott, ismét gyarapodik Szolnok és térsége, nagyon fontos beruházások kezdődnek, miután 3,1 milliárd forint a fejlesztés támogatására született pozitív döntés a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretében. Kállai Mária elmondta, a TOP plusz forrásból csak az idén több mint 15 milliárd forintnyi fejlesztés jutott Szolnoknak és térségének. A mostani döntések után újabb 3,1 milliárd forintot költhetnek a települések a beruházásokra. Szolnokon óvodák épülhetnek több mint 2 milliárd forint értékben. Korszerűsödik és új funkciót kap a Mátyás Király úti általános iskola. Emellett megújul az iskola Tószegen, az idős otthon Rákóczi falván. Kiemelte, a magyar kormány és Szolnok kapcsolata folyamatosan eredményes. Minden humán területre fordított összeg nem költség, hanem befektetés a jelenbe és a jövőbe, fogalmazott. Szalai Ferenc miniszteri biztos, korábbi szolnoki polgármester reagálta arra a közösségi oldalon tett bejegyzésre, amely szerint 15 év alatt nem történt semmi a városban, és a mostani városvezetést nem segíti sem ő, sem az országgyűlési képviselő, sem a kormányzat. Hangsúlyozta, a kormányzatnak az emberek segítése, az életminőség javítása a legfontosabb. Mintegy 80 milliárd forint érkezett Szolnokra és térségébe ebben az évben, közölte. Kifejtette, ebből a Tököli úti laktanya korszerűsítésére körülbelül 60 millió forint érkezett, több mint 15 milliárd a TOP pluszból, fél milliárd forint pedig a versenyképes járások programnak köszönhetően. 2019 és 2025 között 2,8 milliárd forint érkezett a Magyar Falu programból. A beruházások részleteiről elmondta, a szandaszőlősi Eszterlánc óvodában lebonthatja az önkormányzat a régi épületet, új játszóudvart alakítanak ki, rendezik a zöld felületeket. Ez a projektelem része a Szolnokvárosi Óvodai Igazgatóság három óvodát érintő több mint 2 milliárd forintos fejlesztési programjának, mondta. Emellett korszerűsödik a Széchenyi városrészben a Szolnokvárosi Óvodák Zengő Tagintézménye, és új 75 férőhelyes, három csoportszobás óvoda épül a Vízpart körúton, sorolta. A szolnoki Mátyás Király úti iskola épület komplex felújítása valósul meg 861 millió forintból a Szolnoki Tankerületi Központtal konzorciumban benyújtott pályázat során, tette hozzá. A tervek szerint a pedagógiai szakszolgálat a városközpontból ebbe a jobban megközelíthető épületbe költözik, közölte. Rákóczi falván az idős otthon felújítására 120 millió forintot költhet az önkormányzat, a Tószegi általános iskola korszerűsítésére pedig, ami szintén a szolnoki tankerület együttműködésével valósul meg, 185 millió forint jut, tájékoztatott Szalai Ferenc. Toborzásba kezdett Sárospatakon is a DVTK csapata. Jövő héttől a Sárospataki Tornaklubbal együttműködve atlétikai és öttusa edzések kezdődnek, melyre minden gyermeket szeretettel várnak. A DVTK sportolói által rendezett programon többek között megismerkedhetnek a diákok a lézerlövészettel is, valamint találkozhatnak a világbajnok Guzi Blankával. Szász László sportigazgatót kérdezzük.
Három iskolába jöttünk ide Sárospatakra, a DVTK-nak a sportágait szeretnénk bemutatni. Most elsősorban két egyéni sportágat, az atlétikát és az öttusát, és ennek az a célja, hogy jövő héttől szeretnénk indítani, illetve indítani fogunk a Sárospataki futballstadionba, az STC pályáján edzéseket, délután fél öttől lehet jelentkezni a gyerekeknek, atlétikai alapképzéseket, mozgásokat, mozgáskoordinációra tanítjuk a gyerekeket, rajtolni, távolt ugrani, megismertetjük a gátakkal, és illetve hát a öttusán belül pedig a lézer annal, ami hát ugye magyarul lézerpisztoly lövészet és futás egyben, és azok a gyerekek, akik még esetleg úszni is tudnak, vagy járnak úszni, akkor hát elkezdhetik az öttusát is. De a DVTK szakembere Kunszabó Viktória, aki itt lakik Patakon, ő fogja vezényelni az edzéseket, és hogyha több gyerek majd jelentkezik, akkor majd nekünk fájjon a fejünk, hogy hogyan tudjuk pótolni a szakembereket ezekre az edzésekre.
Ugye úgy látom, hogy itt most 5.-6. osztályosok vannak egyébként. Ki az ajánlott korosztály, vagy mikor érdemes elkezdeni ezt a sportot?
Másik iskolában is voltunk, ott másodikos gyerekektől ott voltak egészen a 6.-7., sőt 8. gyerekekig. Gyakorlatilag általános iskolásoknak mindenféleképpen, de ha azt veszik, hogy az itt jelenlévő Guzi Blanka, a világhírű öttusázónk, aki olimpiai 4. élet a múlt héten hiszen világbajnoki ezüstérmet nyert. Ő 16 éves korában kezdte el az öttusát, de azért meg kell mondani, előtte kézilabdázott, tehát azért ne várjon senki olyan sokáig, kezdje el minél hamarabb a rendszeres sportolást, és hogyha eddig nem járt olyan sportklubokba, amit a Patak lehetőséget biztosított, labdajáték, vízilabda, röplabda, stb., akkor is egyéni sportágakat szeretik a gyerekek, akkor jöjjön bátran hozzánk, 4:30-tól várjuk őket hétfőtől csütörtökig, és jelentkezzen, és hát én javasolnám a szülőknek, hogy ha éreznek annyit, hogy a gyermekeik olyan fontosak, hogy jó mozgások legyenek, és elfáradjanak, és ne állandóan valamilyen híradástechnikai eszköz előtt üljenek, akkor szánják rá ezt a másfél órát, és hozzá kell edzésre. Higgyék el, hogy senki nem fogja megbánni, mert jó barátokat, új barátokat szerezhetnek, versenyekre járhatnak, először majd Magyarország különböző területeire, szinte egy éven belül eljuthatnak már versenyezni is, és később évben ki tudjam hívni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton általában gomoly felhős, száraz idő várható, de keleten, északkeleten a magasabbra törő gomoly felhőkből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több órás napsütés azonban ott is valószínű. Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül. Szombaton a hőmérséklet 24 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 5-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Negyedik alkalommal rendezték meg a pályaválasztást segítő programot Egerben. Korszerű diagnosztikai labort alakítottak ki Putnokon. A Mi Hazánk folytatja az aláírásgyűjtést a devizahitelek károsultjainak. Ezek a mai adás témái. Negyedik alkalommal rendezték meg ma a szabadtéri interaktív pályaorientációt elősegítő rendezvényt, a Szakmakör 4.0-át Egerben az Eszterházi téren. A programmal segítséget szeretnének nyújtani a szakmaválasztáshoz kapcsolódó információk megszerzésében. Céljuk a figyelemfelkeltés, valamint a lehetőségek megismertetése, ezzel segítve a fiatalok helyben maradását és a piacképes szakképzettség megszerzésének támogatását. A programról Rapcsokné Barta Dóra, a projekt szakmai vezetője nyilatkozott.
A programmal mindenféleképpen információkat is egy hiány szeretnénk mutatni mind a pályaválasztás álló fiataloknak, illetve bárki más, aki akár a karrierjében szeretne egy kicsit változtatni, pályát szeretne módosítani, vagy a jelenlegi végzettsége mellé egyéb felnőtt képzés keretében egy új szakmát szeretne tanulni, vagy akár álláskereső, ezeket mind-mind megtalálja a téren.
Mikkel készültek, milyen standok várták az ideérkezőket?
22 kiállítónk van a mai rendezvényünkön. Ez 10 szakképzőintézmény, egy egyetem. A többi kiállítónk pedig mindannyian valamilyen módon kapcsolódnak akár a pályaválasztáshoz, akár a foglalkoztatáshoz. Itt ugye nem csak a pályaválasztás, a pályaorientáció az, ami nagyon fontos, hanem az, hogy a foglalkoztatásnak az elősegítését és a támogatását is igyekszünk szolgálni ezzel a rendezvényel.
Mik az eddigi tapasztalatok, mert hogy ugye 2022-ben valósult ez meg először, azóta mit látnak, milyen fejlődési irányt?
Hát itt a magára a rendezvényre vonatkozóan mindenféleképpen pozitív, és pont azért is van az, hogy már most tényleg negyedik éve rendezzük meg. Rengetegen érkeztek, hál' Istennek már 10 órakor, ami szerintem köszönhető annak, hogy tényleg sokszínű a kiállítóknak az összetétele, tehát tényleg igyekszünk úgy összeválogatni, hogy kicsik, nagyok, idősebbek, fiatalok, mindenki talál valami számára hasznos információt. A másik dolog pedig az, hogy a szakképzésre és a jól képzett szakemberekre óriási szükség van, és ez, egészen fiatal korban tudatosan célszerű már akár irányítani, akár elősegíteni, hogy itt a vármegyében a munkáltatók a számukra megfelelő jó szakembereket megtalálják a későbbiekben, és ugye a fiatalokból lesznek a jó szakemberek, hogyha időben ők megtalálják azt a szakmát, amiben szeretnék dolgozni a későbbiekben.
Milyen arányban jelentek meg ez alkalommal a már foglalkoztatott korúak?
Folyamatosan jön meg a tömeg, tehát ezt így nehéz mérni. Azért a látogatók, hogyha az arányt kellene mondanom, azért úgy mondanám, hogy kb. 60-70% az, aki általános iskola végzős, illetve középiskola, hiszen ugye az egyetem is jelen van, tehát az egyetemi képzések is megtalálhatóak, és egy körülbelül egy ilyen 20% az, aki maga a felnőtt és a felnőtt képzés, illetve az állásállatok felől érdeklődik.
Korszerű diagnosztikai labort alakítottak ki Putnokon a Serényi Béla szakképzőiskolában. A részletekről Bácsi Piroska igazgatót hallják.
Mindenféleképpen óriási fejlődés és előrehaladás mérföldkő az intézmény életében, hogy egy minden elvárásnak megfelelő 21. századi modern eszközökkel felszerelt 4 munkaállomásos diagnosztikai laboratórium készült el az elmúlt hetek folyamán. Nagyon sok munkánk van benne, mind az intézményi dolgozók tekintetében, mind pedig köszönettel tartozom a támogatók, a megvalósítók irányában, hiszen ez egy európai uniós pályázati forrásból valósulhatott meg, valamint az Északi Agrárszakképzési Centrum támogatásából. A új terem kialakítása egy nagyon nagy mérföldkő az intézmény életében, hiszen a jármű diagnosztikának egy olyan szegmensét, egy olyan magaslatokba emelt formáját ismerhetik meg a diákjaink a következő tanévtől, amely eddig nem volt itt az intézményben. A diagnosztika jelentősége gyakorlatilag, hogy fel tudják azt mérni, hogy az adott jármű, ami ide begurul, vagy éppenséggel megáll az műhely előtt, milyen problémákkal rendelkezik. Ezt ők tudják diagnosztikálni, és adott esetben ugye a megoldásokon is tudnak dolgozni. Ehhez párosul még egy szoftver, amelyet meg kell tanulniuk mind az oktatóknak, mind pedig a diákoknak, és gyakorlatilag ezen tudják gyakorolni a különböző megoldásokat. Tehát mi tanulóink nagyon-nagyon fogékonyak a legújabb számítástechnikai megoldásokra. Ez pedig, amivel itt rendelkezünk, ez a szoftver, ami az egészet üzemeltetett gyakorlatilag, ez a csúcskategória. Mindenféleképpen nagyon közel áll hozzájuk, hiszen imádják ugye nyilván a számítástechnikai berendezéseket használni. A megújulás, a folyamatos beruházás és egy intézménynek a megújítása, ez a jövő záloga. Ahhoz, hogy vonzó környezetet tudjunk teremteni a tanulóink számára, illetve a jövendőbeli tanulóink számára, ez nélkülözhetetlen, enélkül nincs fejlődés, akkor megáll az élet, és egy intézménynek a sorsát is meghatározhatja a jövőre nézve. Az, hogy ezt itt vezetői szinten, dolgozói szinten, kollegáris szinten felismerjük, hogy melyek azok a területek, amelyet fejlesztenünk kell azért, hogy az intézmény még sikeresebb és minél több tanulónak adhasson otthont, ez egy közös feladat, és ezt folyamatosan el kell végeznünk.
A Mi Hazánk mozgalom folytatja az aláírásgyűjtést a devizahitel károsultak ügyében, tájékoztatott csütörtökön Pápai Ákos, a szervezet megyei elnöke. Elmondta, addig gyűjtik az aláírásokat, míg el nem érik a célt.
Mint ismeretes, az Európai Bíróság C-630/23-as döntése a magyarországi devizahiteles ügyletet érvénytelensége tárgyában döntött. Mi azt szeretnénk, és ahhoz kérjük az emberek támogatását, hogy törvény szülessen arról, hogy a bankok legyenek kötelesek egyesével felvenni a kapcsolatot a károsultakkal, és a kamatok méltánytalan és tisztességtelen részét fizessék vissza. Továbbá e folyamatot a Magyar Nemzeti Bank, mint bankfegyeleti szerv ellenőrizze. Gyűjtjük természetesen az aláírásokat, és gyűjteni is fogjuk egészen addig, míg nem érjük el a célt, és ehhez kérem a Szent István Rádió hallgatóinak a támogatását, és támogassák kezdeményezésünket a mihazánk.hu/devizahitel felületen.
Mennyi aláírás szükséges ahhoz, hogy érdemben lehessen magasabb szintre lépni körülbelül?
Elkezdtük párhuzamosan 2-3 témában, kapcsoló témában a népszavazási kezdeményezést, de ezt a devizahiteles érvénytelenség, illetve semmiség ügyében a törvény mondja ki, és ne kelljen a károsultaknak egyesével bírósághoz fordulni. Ebben a témában nincs bent, csak a kapcsolódó ügyekben kezdeményezésünk, viszont az a tapasztalat, hogy a kormányzat, amint megfelelő társadalmi nyomást érez, abban az esetben meg szokott hátrálni. Mondhatom a Mi Hazánk több sikerét is, például a kutak regisztráció és a furkutak után fizetendő adó ötletének elvetését a kormányzat által, ehhez a társadalmi nyomást a Mi Hazánk szervezte meg. Ilyen szervezés folyik most is.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Ferenc pápa áldott légy enciklikájáról kapja a nevét, a vörösbor és olívaolaj, amelyet Castel Gandolfo vatikáni birtokain termelnek a több mint 20 hektáros mintagazdaságban, amelyet 14. Leó pápa áld meg. Jelentették be a helyszínen tartott sajtóismertetőn. 14. Leó pápa pénteken nyitja meg hivatalosan a Borgo Laudato Si nevű mezőgazdasági területet, amely a Rómától alig 30 kilométerre található Castel Gandolfo pápai birtokainak részét képzi. A Laudato Si, vagyis áldott légy kifejezés Szent Ferenctől ered, és Ferenc pápa is ugyanezt a kezdősort adta a 2015-ben megjelent enciklikájának, amely a teremtett világ védelméről szólt. Az idén áprilisban elhunyt egyházfő akarata volt, hogy a Castel Gandolfói pápai birtokon olyan agrártevékenység induljon, amely a természetet és az emberi méltóságot is tiszteletben tartja. A gazdaságban zöld energiát használnak, takarékos csepegtetős öntözési rendszereket, minimálisra igyekeznek csökkenteni a hulladéktermelést. Már 40-en dolgoznak a birtokon, és a Vatikán munka lehetőséget adott egykori elítélteknek és rehabilitált kábítószerfüggőknek. A gazdaság falai között védelemre találnak a családon belüli erőszak elől menekülő nők is.
Imádkozzunk, hogy Assisi Szent Ferenc példája nyomán megtapasztaljuk kölcsönös összetartozásunkat minden teremtménnyel, akiket Isten szeret, és akik mind méltók a szeretetre és tiszteletre. Kérte 14. Leó pápa szeptemberi ima szándékában. A videóban Leó pápát látjuk sétálni a Castel Gandolfói pápai villák kertjében, ahol július 9-én bemutatta az első teremtésvédelmi szentmisét a Laudato Si ökoközpontban. A témát a teremtett világnak szentelt időszak ihlette, azaz ökumenikus kezdeményezés, amely a különböző felekezetű keresztényeket egyesíti a föld védelmére szeptember 1-e és október 4-e Szent Ferenc ünnepe között.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 2-a és 4-e között tartotta őszi rendesülését. Ezúttal a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen találkoztak a püspökök. Közösen mutattak be szentmisét a kegytemplomban. Az ülésen részt vett Michael Wallace Benek érsek magyarországi apostoli nuncius is. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnököt választott Székely János szombathelyi megyés püspök személyében. Az elnök helyettesi feladatkört Udvardi György veszprémi érsek tölti be. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait előreláthatólag 2026. novemberében ad limina látogatás keretében fogadja majd Rómában 14. Leó pápa. A Püspöki Konferencia támogatja Martincevics Pál vértanú egykori gyékényesi plébános boldoggeavatási ügyének elindítását, aki 1945. április 1-én gyékényesen halt vértanú halált a hitéért. A konferencia tagjai országos cigánypasztorációs referensnek kérték fel Molnár Gál Béla állandó diákónust, egyben megköszönték elődjének áldozatos munkáját. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében az országos katolikus egyetemi referens feladatait a továbbiakban Muhari Máté atya látja el. Egyúttal megköszönték Kulcsár Dávid atya eddigi munkáját, aki 2025. augusztusától az apostoli nunciatúrán a helyi titkári feladatokat látja el. görögkatolikus testvéreink főpásztoraik döntése értelmében 2025. szeptember 1-től a hitvallás a Nicea konstantinápolyi formula görög szövege szerint imádkozzák. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai kiemelik. Ebben az ősi hagyományhoz való visszatérésben katolikus egyházunk kulturális és liturgikus hagyományainak gazdagsága és változatossága nyilvánul meg, hiszen a latin egyház liturgiájában használt formula is az egyetemes hitet tükrözi. 2026-ban ünnepeljük az első teljes magyar nyelvű katolikus bibliafordítás megjelenésének 400. évfordulóját. A püspöki kar tagjai támogatják, hogy a katolikus tudományos közélet tagjai tárják fel és méltó módon mutassák be a Káldi Biblia jelentőségét. 2025. szeptember 19-e és 21-e között rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, a kattást, Vácott. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. A 2025-26-os tanévet 3544 hallgató kezdheti meg alap, mester vagy osztatlan képzésben, ami 580 fővel, azaz mintegy 19,6%-kal több, mint az előző évben. Idén november 15-én az MTK sportcsarnokban lesz a forráspont. A katolikus Karitász rászoruló gyerekeknek szóló táboroztatási programja a Váranyár révén idén is több mint 4000 gyermek nyaralhatott az ország számos pontján, változatos napközis vagy bentlakásos táborokban. Még zajlik a katolikus Karitász szeptember 30-áig tartó Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehéz sorsú gyermekek tanévkezdési és tanévközbeni támogatása a cél. A négy népdal énekes közreműködésével 2025. szeptember 18-án 19 óra 30 perckor Budapesten a Mátyás templomban megrendezendő Zúgjon fel hát a Magyar Zsoltár című jótékonysági koncert szintén ezt a célt szolgálja. Az adománygyűjtéshez online is lehet csatlakozni a www.karitász.hu oldalon vagy a 1356-os adományvonal hívásával. Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntök minden katolikus hívőt és minden jó akaratú embert, fogalmazott Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke köszöntő szavaiban. Hozzátette, egy gyönyörű és óriási küldetést kaptam, hogy az emberiség legnagyobb, leghatalmasabb kincsét, a szeretet kincsét képviseljem, sugározzam. Ennek legyek Magyarországon arca, apostola. Egy olyan küldetés, ami minden emberi erőt felülmúl. Bízom az Úristen kegyelmében, püspöktársaim segítségében, a Pócsi Szűzanya, a magyarok nagyasszonya oltalmában. Mintegy 10 000 zarándokot várnak szeptember 6-án Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására. A boldoggá avatási szertartás helyszínén a Van Veszprém arénában szombaton 8 órakor lesz a kapunyitás. 11 óráig kisfilmekkel, imával készülnek, majd a boldoggá avatás alkalmából tartott ünnepi szentmisét 11 órától 13 óráig tartják, amelyet a Duna Televízió élőben közvetít. Bódi Mária Magdolnára és más helyi asszonyokra a Veszprém melletti Litér óvóhelye bejáratánál támad két fegyveres szovjet katona 1945. március 23-án, ahol a fiatal lány a többiek védelmében is ellenállt, ezért lelőtték. Vértanúságát Ferenc pápa tavaly május 23-án ismerte el. Most Barczi Zsolt hitoktatót, Bódi Mária Magdolna életének kutatóját hallják.
Szeretett volna rendbe lépni, szerzetes rendbe, csak az akkori egyházi jogrend nem engedte, mert a szülei nem voltak házas, nem házasságban éltek, együtt éltek, ma így mondanánk. És emiatt a plébánosa eltanácsolta, hogy más úton, módon mutassa ki Isten iránti szeretetét és az emberek iránti szeretetét. Egy lelki gyakorlatot követően 20 éves volt, amikor szüzességi fogadalmat tett. Annak ellenére, hogy azért voltak kérői, többen is szerették volna megkérni a kezét, ő Jézus Krisztust választotta, és szüzességi fogadalmat tett, kongregációba lépett, és fejtette ki tovább azt a tevékenységet, ami számára követendő volt. Annyit kell még róla mindenképpen megjegyezni, hogy nagyon nagy tisztelője volt az oltári szentségnek. És amikor csak tehette, például amikor biciklizett, ment dolgozni, nagyon korán már, szinte neki miatta kellett kinyitni korán a templomot, mert három műszakba dolgozott, ugye ez is elég nehéz volt egy gyenge fizikumú lánynak, de soha nem ment el ugye a templom előtt, hogyha lehetősége volt a misére bemenjen, és az oltári szentség megerősítésével ment és dolgozott.
A folytatásban Kómár István atyát, Rákóczi falva plébánosát, a Kitesz zenekar karnagyát hallják Bódi Mária Magdolna életéről.
Sokfelé az országban megszenvedték települések, közösségek, hogyha az orosz katonák jöttek, akkor keresték az asszonyokat, nőket, akik próbáltak valahogy elrejtőzni, elbújni, sokféle útja van. Ahogyan ennek lett áldozata a győri püspök, Korvilmos püspök úr is, ugyan ennek lett az áldozata, ahogyan ő megvédeni akarta a ott rejtőzködő asszonyokat, nőket, hát ő is valami hasonló helyzetben került ekkor, és hát már úgy volt, hogy valamelyik katona fogja megerőszakolni. És volt neki egy kis olló a kezében, amit rejtett, és az egy adott pillanatban megsebesítette a katona arcát, nyilván azért, hogy akkor ebben egy egérutat nyerhessen, elmenekülhessen, és abban a menekülés közben akkor bosszúból lőtte hátba katona, mert ő mindennél fontosabbnak tartotta a Jézus Krisztusnak adott elköteleződését, a szüzességi fogadalmát. És itt hozható újabb párhuzam, mert ott van az egyház történetében már korábbról ismert hasonló sorsú vértanú lány, a Goretti Mária. Éppen ezért szoktuk a Bódi Magdolnát a mi Goretti Máriánknak is nevezni, magyar Goretti Mária. Jó volt, nem katona volt az ő esetében, de ugyanezzel a célra az Isten iránti elkötelezettségét annyira a minden fölött valónak tudta tartani, és a szüzességi fogadalmát, hogy alárendelt ennek mindent, és vállalta azt is, hogy ha most megsebesíti ezt a katonát, lehet, hogy elmenekül, nem sok esélyt gondolhatott magának is, de fölkiáltásában, az utolsó mondatában is ez mutatkozik meg, amikor azt kiáltja, hogy Uram, királyom, védj magadhoz. Ott volt benne ez a tudatos elhatározás, hogy az életét adja oda, hát ebben a formában következett be.
Vívitányban Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából keresztutat végeznek a Kálvária dombon szeptember 12-én 15 órakor. Ezt követően 16 órától Szent Mise lesz a vívitányi Szent Anna templomban. Szeretettel várják a kedves híveket. Gál Péter atya tart előadást a Lajosvárosi Keresztény Kultúrájáért Egyesület, LAK, Lajosvárosi Szabad Egyetem keretében. Az időpont 2025. szeptember 12-e, péntek, 18 óra. A helyszín a Találkozások háza, Eger, Aradi utca 1. Az igazság szabaddá tesz titeket. Szüksége van-e a kereszténynek pogányvallási elemekre, keleti módszerekre? Az okkultizmus destruktív hatásai. Mit jelent ma keresztény identitásunk megőrzése? Az előadás keretében dr. Gál Péter atya a legújabb könyvét is bemutatja, mely megvásárolható 4500 forintért. Egerben a kisasszony búcsú szeptember 14-én vasárnap lesz. A 10 órakor kezdődő szentmisét kiskörmenettel dr. Rad Csaba atya egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A 16 órakor kezdődő szentmisét nagy körmenettel főtisztelendő Herbst Ádám atya, a bazilika új káplánja tartja. Mindenkit szeretettel várnak. John Baptist Basobora atya Ugandából evangelizációs útra Magyarországra látogat 2025. szeptember 18-a és 23-a között. Az evangelizáció programja hazánkban. Szeptember 18-a Nagykanizsa, Sarlós Boldogasszony templom 14 órától imanap. Szeptember 19-e Mogyoród, Szent Mihály templom 17 órától imaest. Szeptember 20-a és 21-e Füzérradvány, Római Katolikus templom 10 órától lelki gyakorlat. Szeptember 22-e Miskolc, Diósgyőri Római Katolikus templom 18 órától imaest. és végül szeptember 23-án Budapest Józsefvárosi Szent József templom Horváth Mihály téren 17 órától ima est. John Baptist Basobora atya tehát hétvégi lelki gyakorlatot tart szeptember 20-a és 21-e között Füzérradványban, a római katolikus templomban 10 órától. A lelki gyakorlatra a helyszínen lehet regisztrálni szeptember 20-án szombaton 9 és 10 óra között. A részvételi díj 5000 forint per fő. A kétnapos lelki gyakorlat alatt lesz dicsőítés, tanítás, gyógyító ima és szentmise. További részletek a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán olvashatók. A szervezők kérik, hogy Szent Jónással, Böjtel és ima kilenceddel készüljenek a résztvevők a lelki gyakorlatra. John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya, Ugandából származik, szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a Karizmatikus Megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az USA-ban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Klíz Beáta, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. We'll be right back.
A régió sportja.
Új névvel is némileg átalakult mezőnnyel indul majd az új idény a férfi röplabdázóknál. Ismét külső helyszínen, ezúttal a Nyíregyházi Városi Stadionban ülésezett az idősügyi tanács. Hetedik országos bajnoki címét szerezte meg Kozák Luca debreceni gátfutó. Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Új névvel és némileg átalakult mezőnnyel indul majd az új idény a férfi röplabdázóknál. Az élvonal immáron a Tipmix Pro férfi NB1 Extra Liga néven fut, míg az előző szezon 12 csapatához a Szolnok csatlakozik. A pontvadászat ugyancsak október 20-án kezdődik, ennek ellenére a szövetség elkészítette az alapszakasz sorsolását. A Deac 4 idegenbeli összecsapással kezd. Fodor Antal legénysége sorrendben a MEAVC, a TFS-e, a DÁG és a Pénzügyőr csarnokában vizitál. Ismét külső helyszínen, ezúttal a Nyíregyházi Városi Stadionban ülésezett az idősügyi tanács. Telepócki né Farkas Mártát, a tanács titkárát hallják.
Ez már engem is inspirál arra, hogy meccsre is eljöjjek. Habár ugye a férjem nagy meccsrajongó, én mérsékelten, de el fogok jönni, mert az egy káprázat, mikor itt ennyi ember drukkol a nyíregyházi csapatnak, és lelkesít, és boldogan veszi birtokba ezt a gyönyörű új létesítményt, amit még én is csak kívülről láttam, de nagyon el voltam ragadtatva tőle.
A tagok bejárhatták a város legnagyobb sportlétesítményét, valamint a szabadidőközpontot is, ahol számos ingyenes program várja az időseket. Az ülésen a közelgő idősek világnapja is napirendre került, amelynek idén is a Sóstói Múzeum falu ad otthont. A vendégeket Podlovics Lajos, a Nyíregyháza Spartacus futballklub értékesítési igazgatója vezette körbe a stadionban. Megjegyezte, a létesítmény célja kettős, egyszerre szolgálja az utánpótlás nevelést és a sportéletet, ugyanakkor a közösségi élményeket is erősíti. Elmondta, az épület nem csak sporteseményeknek, hanem közösségi és családi rendezvényeknek is otthont ad, ezáltal a város egyik sokoldalú központjává vált. A szépkorúak most mindezt testközelből tapasztalhatták meg, amikor bejárták Nyíregyháza legnagyobb sportberuházását.
Biztos vagyok benne, hogy ők is, mint a nyugdíjasokat képviselő szervezet, egy olyan tudásra, egy olyan tapasztalatra, egy olyan élményre fognak majd szert tenni, aminek, hogyha hírét viszik, akkor biztos vagyok benne, hogy még többen fognak kilátogatni a Nyíregyháza Spartacus hazai mérkőzéseire, és általában a stadionba is, hiszen ez ugye nem csak a mérkőzéseknek ad otthont, hanem rendezvény helyszínként is funkcionál. Tehát amikor éppen szabadidő van olyan értelemben, hogy nincsen itthon hazai mérkőzés, akkor itt vannak bérelhető rendezvényterek, konferenciák, akár még esküvők, vállalati események, születésnapok, tehát mindenféle szegmest ki tudunk szolgálni itt, és ez nagyon fontos, hogy ők is lássák, illetve nagyon fontos lenne, hogy minden egyes nyíregyházi lássa.
Jászai Menyhért a polgármester az önkormányzat nevében köszöntötte a város friss díszpolgárát, aki kiemelte, azért fontos közelről is megismerni az új beruházásokat, hogy azokat hitelesen ajánlhassák az időseknek. Hozzátette, lenyűgözte a stadion, és a jövőben szeretné a mérkőzések hangulatát a helyszínen is átélni.
A Mozdony Nyíregyháza egyik emblematikus helyszín, mióta szabadidőközpontot átadtuk, sőt, egészségügyi szűréseket, prevenciókat szoktunk oda szervezni, tehát jó helyre jött az idősügyi tanács, nekik is ez egy támaszpontjuk, ezek miatt a programok miatt, a Mozdony Nyíregyháza nagyon sok idős vesz részt, aktívak, és maga a szűrési programok, hát minden idősebb az ember, annál inkább aktívan részt ezeken a programokon.
Hetedik országos bajnoki címét szerezte meg Kozák Luca, debreceni gátfutó, aki 200-addal verte meg a DVTK-s Tóth Annát. Most Kozák Lucát hallják.
Igazából ez volt egy célom, ugye én a tavalyi évben ki kellett hagynom az országos bajnokságot egy sérülés miatt, és nyilván akkor Anna, Tóth Anna, aki most a második lett, ő nyerte meg, így mondhatjuk, hogy vissza kellett hordítani, de én teljesen úgy mentem oda, hogy meg szeretném nyerni az egész OB-t egy nagyon jó időeredménnyel, de tudtam, hogy azért Anna, ő most jött haza két nagyon jól sikerült versenyről, ugye az 23-as EB-n és az univerziáden is ezüstérmeset, úgyhogy tudtam, hogy ez könnyű dolgom, hiszen ő tényleg egy ilyen nagyon mondhatni flow-ba van, és nagyon ment neki a versenyek, de örülök, hogy így sikerült. Az volt a cél, hogy 12.73-at fussak, ugye az automatikus kvalifikációt jelentő szint. Ettől egy picit elmaradtam, ugyanakkor én éreztem, hogy ez az örmény bennem van. Az időjárás nem annyira segített minket, mert egész nap forgott a szél, ami nálunk egy eléggé nehéz külső tényező, de ez volt a cél, hogy szépen versenyről versenyre bújjunk. Júliusban volt egy 3 hetes edzősebb periódus, amit muszáj volt megállítanunk, hiszen nagyon hosszú a szezon, de most már igazából az utolsó véghajrában vagyunk. Az OB után azért volt egy erős matek, hogy akkor pontosan hogy jöttem fel, hanyadik helyre a világranglistán, hiszen nálunk rengeteg szintes van. Tavaly a párizsi olimpián rengetegen futottak szintet az idei VB-re, úgyhogy ezért nem olyan könnyű ranglistáról se kijutni. Én azt számoltam, hogy az OB-val nagyon-nagyon nehéz kicsúsznom, de nyilván akkor biztos az ember, amikor lezárul a nevezés, és ott van a neve mellett, hogy ténylegesen kijutott, vagy ha megfutotta a szintet. Én bízom benne, hogy tudok szintet futni, vagy akár még tovább erősíteni a világranglista helyemet.
Kozák Luca beszélt a női mezőnyről is.
Most ez a női rövid gát, de a hosszú gát és a főleg a rövid gát, ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakág, és tényleg ez a 12-73-mal például 2017-ben világbajnokságon bronzérmet lehetett szerezni, most meg ez a kijutási szint. Úgyhogy ez is mutatja, hogy nem csak világszinten, de Európában is nagyon erős az a női gát, de én mindig azt mondom, hogy valahol miattam is erősödött a női gát, mert én is azért mindig ott vagyok, és mindig bebizonyítom, hogy a legjobbak között vagyok. Nem tudom igazából, hogy miért, szerintem ezt is senki se tudja, ez egy ilyen tendencia most így a világban. Szerintem még mindenki nálunk saját magát szeretné először leküzdeni, és ez ilyen eléggé közhelyes, de hogy tényleg az a cél, hogy az aktuális állapotodnak megfelelően a legjobbat fust. Nekem is így nyilván általában megvan az, hogy milyen évben szeretném felépíteni a szezont, és annak megfelelően haladni. Nyilván, amikor 12-2-es futók futnak mellettem, akkor egyáltalán nem az a cél, hogy legyőzzem őket, de azért minden versenyt úgy kell odaállni, hogy igenis meg tudod nyerni, és meg kell nyerni ezt a versenyt. Én azt mondtam, hogy én maximum Los Angelesig látom a sportpályafutásomat, azért akkor 32 éves leszek. Nem lehet azt mondani, hogy korán hagyom abba, hogyha azután fogok visszavonulni. Én most egy kicsit azt érzem magam, hogy ilyen évről évre szeretnék gondolkozni, hogy most még Tokió, és akkor Tokió után majd meglátom, hogy mennyi van bennem, szeretnék még egy évet megcsinálni, de tényleg így a legutolsó az Los Angeles.
Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Az eseményen 11 csapat vett részt, akik a tiszafüredi kiinduló pontról indulva egy olyan Tisza szakasz megtisztítására vállalkoztak, ahová eddig a PET kalózok még nem jutottak el. A részletekről Doró Viktóriát, az ifjúsági PET kupa szervezőjét hallják.
2023-ban szerveztük meg először az ifjúsági PET kupát középiskolás diákok számára, tehát 14 és 19 éves kor közötti fiatalokat céloztunk meg. Ez egy nagyon nehezen elérhető korosztály, de az volt az eddigi tapasztalatunk, hogy a PET kupa versenyeken nagyon lelkesek. Pont ez a korosztály, és bíztunk abban, hogy az ő megszólításuk, az ő bevonásuk az egy olyan hasznos és multiplikálódó hatású lesz, mert hogy visszatérve az iskolába, ők mesélni fognak az élményeikről, és esetleg jövőre majd újra még többen jelentkeznek abból az adott iskolából, vagy esetleg más iskola is kedvet kap, hiszen ők lesznek a jövő döntéshozói, tehát nagyon fontos, hogy a környezetvédelmet, illetve azt, hogy mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy egy kicsit csökkentsük a saját hulladéktermelésünket, illetve hogy mi magunk is tudjunk valamit tenni a természet megóvása érdekében, ezt elmélyítsük bennük, és én azt gondolom, hogy sikerült, mert az idei évben a második alkalommal megszervezett ifjúsági PET kupán ugyanúgy nagyon lelkesek voltak a csapatok. Meghirdettük februárban a jelentkezést, egyáltalán a lehetőséget, hogy az idei évben újra lesz ifjúsági PET kupa. Középiskolásoknak küldtük ki, illetve természetesen a saját weboldalunkon, social media platformjainkon is közzétettük, és először egy kvázi szándéknyilatkozatot kellett kitölteniük a pedagógusoknak, utána pedig egy már feladatokat is tartalmazó űrlapot, amiben a csapatról kérdeztünk különböző információkat, hogy kinek milyen tulajdonsága járul majd hozzá ahhoz, hogy ők jól teljesítsenek ezen a versenyen, illetve kellett készíteniük például egy plakátot, kellett egy picit információval szolgáljuk arról, hogy egyáltalán tudják-e, hogy hova jönnek, mi az a PET-kupa, mi a folyószennyezésnek a lényege, tehát hogy mik azok a kihívások, amelyekkel meg kell küzdeni úgy általában szegény folyóknak, illetve milyen veszélyek fenyegetik a vizeinket, élővizeinket, és akik ezen jól teljesítettek, ők kerültek be a mezőnybe, úgyhogy így 11 csapattal vágtunk bele a versenybe. Az első napon természetesen a vízbiztonság volt a fókuszban, hiszen voltak olyanok, akik itt ültek először kenuban, és hát természetesen voltak visszatérő csapatok a 2 évvel ezelőtti versenyről, ahol pedig már nagyon rutinosak voltak a srácok, és a kormányzás fortéjaira is megtanítottuk őket. Úgyhogy az első nap az tényleg erről szólt, hogy egy picit rázódjanak bele, ne féljenek a víztől, érezzék azt, hogy a kenu biztonságos. Itt nem volt hajóépítés, tehát csak kenukon haladtak a csapatok, és minden csapatnak 3 kenuja volt, és ebbe gyűjtötték a hulladékot. A második és a harmadik napot vizen töltöttük, Tiszacsege és Tiszadorogma, illetve Tiszadorogma és Tiszabábolna között haladtunk, és hát az ártérben gyűjtögették a hulladékot, ami napi szinten megközelítette mindkét nap az 1 tonnát. Tehát a gyűjtögették az egy kicsit ilyen eufemisztikus, mert hogy azért itt nem a vízről zajlik a gyűjtés, az is az elhaladó palackokért nyúlnak be a vízbe, hanem bizony ki kell szállni az ártérbe, a csalánok közé, a nagyon sűrű aljnövényzeten keresztül vágni magukat, és ott a szúnyogoknak kitéve gyűjteni a hulladékot, mindent, amit találnak, amit aztán szelektálnak, hiszen a szelektáltan leadott zsákok több petákot érnek a versenybe, úgyhogy ez egy kőkemény munka, és hát bizony nagyon elfáradtak a nap végére.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Nobody does.